37. fejezet, mely becsülettel kimagyarázza Weller úr távol létét egy estély leírásával, amelyre hivatalos volt, és ahol meg is jelent. Elmondja továbbá, hogy Pickwick úr milyen fontos és kényes természetű, titkos küldetéssel bízta meg. Weller úr, szólt Credogné ennek az eseménydús napnak a reggelén. Itt egy levél, ami magának szól. No, ez már fura dolog, mondta Sam. Attól félek, hogy valami baj van, mert nem emlékszem, hogy az ismerőseim között volna csak egy olyan úriember is, aki meg tud írni egy levelet. Talán valami rendkívüli dolog történt, jegyezte meg Credogné. Már igazán nagyon rendkívüli dolog lehet, ha valamelyik barátomból ki tud szorítani egy levelet, felelte Sam, és bizonytalanul csóválgatta a fejét. Legalábbis földrengés lehet, mint az egyszeri fiatalember mondta, amikor rájött a macskajaj. Az öregem nem írhatta, mondta Sam a címzés nézegetve. Ő mindig nyomtatott betűvel ír, tudom, mert a jegyváltó irodában tanult írni a nagy plakátokról. Igazán nagyon csodálatos dolog, hogy kitől jöhet ez a levél. És azzal Sam Weller úgy tett, ahogyan nagyon sokan tesznek, amikor egy levélről nem tudják, hogy ki írta. Vagyis megnézte a pecsétjét, aztán az elejét, aztán a hátát, aztán az oldalait, aztán a címzést. Végül pedig, amikor már nem maradt egyéb hátra, eszébe jutott, hogy ennyi erővel talán belül is meg lehetne nézni, és azt is meg lehetne próbálni, hogy a szövegéből okosodjék ki. Aranyszélű papírra van írva, mondta Sam, mi alatt a levelet kibontotta. És barna pecsét viasz van rányomva kapukulcsal. No hát lássuk. És Weller úr roppant komoly arccal lassan olvasni kezdte az alábbiakat. A bászi inasok zárt körű társasága üdvözletét küldi Weller úrnak, és tisztelettel arra kéri, hogy szerencséltesse őket ma estére egy kis barátságos szoáréra, mely főt ürücomból fog állni a szokásos körítéssel. A szoáré pontban 9:30-kor veszi kezdetét. Ez a meghívó egy másik levélkébe volt zárva, amely így szólt. John Smoker úr, akinek néhány nappal ezelőtt közös ismerősük, Bentham úr házában szerencséje volt Weller úrhoz, tisztelettel küldi Weller úrnak az ide mellékelt meghívót. Ha Weller úr lesz szíves 9 órakor felkeresni John Smoker urat, akkor John Smoker úr a legnagyobb örömmel fogja Weller urat bevezetni a társaságba. Aláírás John Smoker. A borítékon mindössze ennyi állt Weller úrnak Pickwick úr leveleivel. S a bal szögletében zárójel között utasításul a levélhordónak ez a szó volt írva, cseléd csengő. No, mondta Sam. Ez már igazán nagyszerű dolog, annyit mondhatok. Soha életemben nem hallottam még, hogy a főt ürücombot szoárénak nevezik. Szeretném tudni, hogy akkor minek neveznék a borjúsültet. De azért nem törte tovább a fejét ezen a kérdésen, hanem bement azonnal Pickwick úrhoz, és kimenőt kért aznap estére, amit a gazdája szívesen megadott neki. Ezzel az engedéllyel és a kapukulcsal Sam Weller úr a kitűzött időpontnál valamivel korábban elindult hazúról, és ráérősen ballagott a Queen Square felé, s alig, hogy odaért, nagy örömére már is megpillantotta John Smoker urat, aki hajporos fejével ott állt, egy lámpa oszlopnak támaszkodva, és borostyán szopókájából szivarozott. Jó estét, Weller uram, mondta John Smoker úr, és egyik kezével kecsesen megemelte a kalapját, miközben a másikkal barátságosan és leereszkedőleg intett. Hogy van, hogy van? No, már lábadozom, felelteszem. Hát önnek hogy szolgál a drága egészsége, kolléga uram? Megjárja, mondta John Smoker úr. Ó, bizonyosan nagyon megerőltette magát, jegyezte meg Sam. Ettől féltem én mindjárt. Látja? Ez semmiről sem jó. Zaboláznia kellene egy kissé azt a féktelen buzgalmát. Nem annyira a munka teszi, Weller úr, felelte John Smoker. Mint inkább a rossz bor. Attól tartok, hogy kissé kirúgtam a hámból. Ó, hát ez a baj, mondta Sam. Ez bizony kellemetlen egy nyavaja. Hiába a kísértés, Weller úr, hiszen érti, jegyezte meg John Smoker úr. Na persze, mondta Sam. Hiába az embert magával ragadja a társas élet forgataga, hiszen érti, Weller úr, mondta John Smoker úr egy nagyot sóhajtva. Igazán borzasztó, felelte Sam. De hát ez már így van, és nem másképp, mondta John Smoker úr. Akit a sorsa a közpályára vet, s aki a közéletben szerepel, az vessen számot azzal, hogy olyan kísértése környékezik meg, Weller úr, amiktől más emberek meg vannak kímélve. Szóról szóra ugyanezt mondta nagybátyám is, amikor közpályára lépett és kocsmát nyitott, és nagyon igaza volt az öregnek, mert rövid 3 hónap alatt agyonitta magát, felelte Sam. John Smoker úr mélységesen fölháborodott képet vágott, hogy Sam nem átallotta párhuzamot vonni közte és a szóban forgó úr között, de minthogy Sam arca teljesen nyugodt és mozdulatlan maradt, Smoker úr meggondolta magát, és megint barátságos arcot öltött. Jó volna talán, ha indulnánk, mondta Smoker úr, megnézve rézóráját, amely egy mély óra zseb fenekén rejtőzött, és egy fekete zsinór segítségével került felszínre, amelynek a másik végén részkulcs lógott. Jó volna bizony, felelteszem, mert ha elkésünk, még elfő a szoáré, és aztán nem lesz mit enni. Megkóstolta már a források vizét, Weller uram, kérdezte Smoker úr, ahogy a High Street felé ballagtak. Egyszer, felelteszem. S milyennek találja a vizet, uram? Feltűnően rossz ízűnek, felelteszem. Ó, mondta Smoker úr, ön talán nem kedveli a killibít ízét? Azt nem tudom, uram, mert arról nem sokat tudok, felelteszem. Én csak annyit vettem észre, hogy nagyon erős a szaga, és éppen olyan, mint a meleg vasalójé. Ez éppen a killibít, Weller úr, jegyezte meg John Smoker megvetően. Hát, ha ez, akkor annyit mondhatok, hogy elég értelmetlen egy szó, mondta Sam. Lehetséges, hogy úgy van, de én nem szólhatok hozzá, mert a vegytan nem vág éppen a szakmámba. És Weller úr azzal John Smoker úr nagy rémületére fütyörészni kezdett. Bocsánatot kérek, Weller úr, mondta John Smoker úr, akit ez az illetlen fütyörészés rettenetesen bántott. Nem fogadná el a karomat? Köszönöm, igazán nagyon kedves, de nem akarom megfosztani tőle, felelte Sam. Ha nem bánja, akkor én inkább zsebre dugom a két kezemet, ahogy szoktam. És alig, hogy ezt kimondta, a szót tett követte, és Sam még sokkal hangosabban kezdett fütyülni, mint eddig. Erre, mondta új barátja, aki szemmel láthatóan nagyon megkönnyebbült, amikor befordulhattak egy mellékutcába, nem sokára ott leszünk. Nem sokára ott leszünk, ismételte Sam, aki teljesen hidegen hagyott az a hír, hogy közvetlen közelében van már a bászi inasok színe java. Igen, mondta John Smoker úr, de azért ne féljen, Weller úr. Ó, dehogy, mondta Sam. Néhány nagyon szép Libériát lát majd, Weller uram, folytatta John Smoker úr. Eleinte az urak közül egy páran talán kissé rátartiak lesznek, de majd hamar fölengednek. No, ez nagyon szép tőlük, felelte Sam. Hiszen tudja, folytatta John Smoker pártfogó és leereszkedő hangon, tudja, ön még idegen, és lehet, hogy eleinte egy kicsit utaznak majd magára. De azért nem lesznek nagyon könyörtelenek, ugyebár, kérdezte Sam. Nem, nem, felelte John Smoker úr, és útközben előszedte a rókafejes szelencéjét, és előkelő módon szippantott egyet a burnótból. Van közöttünk néhány ördöngős fickó, akik mindenáron megtréfálják az embert, hiszen érti, de nem kell törődni velük. Majd azon leszek, hogy kibírjam a szellemes támadásaikat, felelte Sam. Helyes, mondta John Smoker úr, és zsebrevágta megint a rókafejes szelencét, aztán fölemelte a fejét. Helyes, majd támogatni fogom. Ez alatt egy kis zöldséges volt elé értek, és John Smoker úr nyomában szemmel belépett az üzletbe, szemnek, mihelyt kollégája háta mögé került, kiszélesedett a kép a vigyorgástól, folyton torzképeket vágott, és egyéb jelekkel is mutatta, hogy jókedvében szinte ki szeretne bújni a bőréből. Keresztül mentek a zöldséges bolton, kalapjukat elhelyezték a lépcsőn, a kis folyosón, mely a bolt mögött volt, aztán besétáltak egy kis terembe, és itt Weller úr szem elé tárult az estély a maga teljes pompájában. A terem közepén két asztal állt összetolva, leterítve 3-4 különböző korú és különböző időben mosott abrosszal, amelyek úgy voltak összeillesztve, hogy a körülményekhez képest lehetőleg egyet mutassanak. Az abroszokon 6-8 személy részére villák és kések voltak. Néhány késnek zöld volt a nyele, néhánynak pedig vörös, és egy-két sárga is akadt. És mint hogy a villák egytől egyik feketék voltak, roppant feltűnő szín egyveleg állt elő. A kandalló rostéja mögött melegedett megfelelő számú tányér a vendégek számára, maguk a vendégek pedig a rostély előtt melegedtek, akik közül az első és legfontosabb személyiségnek egy jól megtermett úriember látszott, hosszú szárnyú, karmazsin piros kabátban, rikító vörös nadrágban, háromszögletű kalappal. Most ott áldogált háttal a tűznek, de csak éppen az imént léphetett be, mert azon kívül, hogy háromszögletű kalpagja még a fején volt, kezében hosszú pálcát tartott, ahogy ezt hasonló állásban levő urak rendesen ferdén szokták tartani a kocsi teteje fölött. Smoker, öreg komám, ide a mancsodat, mondta a kalapos úr. Smoker úr jobb keze kis ujjának a hegyét, oda nyomta a háromszögletű kalapos úr jobb keze kis ujjának a hegyéhez, és azt mondta neki, hogy nagyon örül, mert ilyen pompás színben láthatja. Igen, mondják, hogy viruló jó színben vagyok, mondta a kalapos úr, ami pedig szinte csoda. Az utolsó 2 hétben minden áldott nap majdnem 2 óra hosszat kellett futkosnom az öreg nagysága után, és ha az ember örökösen azt kénytelen nézni, hogy emelgeti azt az átkozott levendula színű ruháját, hát bizistók elegendő ahhoz, hogy bárki emberfia egész életére búskomorságba essék. S fogják le negyedévi béremet, ha nem igaz, amit mondok. Az egybe gyűlt válogatott társaság erre jóízűen nevetni kezdett, és az egyik úr, aki sárga mellényt viselt, kocsis passzománnyal, fülébe súgta zöld térnadrágos szomszédjának, hogy Taklma úgy látszik, elemében van. Igaz is, erről jut eszembe, fordult Takl úr John Smokerhez. Smoker, kérlek, kedves öcsém! A többit már halkan súgta John Smoker fülébe. Ó, bocsánat! Egészen megfeledkeztem róla, mondta John Smoker úr. Uraim, ez itt a barátom, Weller úr. Ne haragudjék, Weller úr, hogy elfogom a tűz melegét magától, szólt Trakl úr, és bizalmasan biccentett egyet szemfelé. Remélem, hogy nem fázik, Weller úr. Ó, csöppet sem, mágja uram, felelte szem. Nagyon fagyos szennek kellene lennem ahhoz, hogy a maga közelében is fázzam. Viszont sok szenet lehetne megtakarítani, ha valamelyik hivatalnak a várótermében magát állítanák oda a kandalló rostéja mögé. Mint hogy ebben a feleletben személyes célzás rejlett Takl úr karmazsin színű libériájára, a rikítóvörös úriember pár pillanatig nagyon méltóságteljes képet vágott, de aztán lassan elhúzódott a tűztől, mosolyogni próbált, és azt mondta szemnek, hogy nagyon szellemes volt. Nagyon köszönöm a jó véleményét, uram, felelte szem. Apránként talán még többre is viszem majd, remélem. Ebben a pillanatban a társalgást egy narancssárga bársony ruhába öltözött úr belépése szakította meg, aki egy másik, hosszú harisnyás, pirosposztós minta inas kíséretében érkezett. Az új jövevényeket a régiek melegen üdvözölték, és Takl úr azt indítványozta, hogy tálalják be a vacsorát, amit egyhangulag el is fogadtak. A zöldségárus és a felesége betálalta a főt, ürű combot kaprimártással, répával és burgonyával. Takl úr az asztalfőre ült, mint elnök, és vele szemben az alvégen a narancs színű bársonyruhás úr foglalt helyet, mint alelnök. A fűszeres a felszolgáláshoz szarvasbőrkesztyűt húzott, és odaállt Takl úr széke mögé. Harris, szólt Takl úr parancsoló hangon. Parancs, felelte a zöldséges. Felhúzta a kesztyűjét? Igenis, uram. Akkor vegye le a fedőt. Igenis, uram. A zöldséges nagy alázatoskodással megtette, amit parancsoltak neki, és szolgálatkészen nyújtotta át Takl úrnak a szeletelőkést. De közben véletlenül egy nagyot ásított. Mit jelentsen ez, kérem? Förmett rá Takl úr fölháborodva. Bocsánatot kérek, uram, felelte a zöldséges rémülten. Nem szánt szándékkal történt, kérem, de tegnap éjjel nagyon sokáig fenn voltam. Tudja, hogy mi az én véleményem magáról, Harris, mondta Tackle úr, roppant tekintélyes arckifejezéssel. Az a véleményem, hogy maga egy közönséges barom. Remélem, uraim, szólt a zöldségárus, hogy egy kissé elnézőek lesznek hozzám. Igazán nagy hálával tartozom a pártfogásukért, uraim, hogy mindenfelé ajánlanak, ahol a kiszolgálásnál kisegítőre van szükség. Remélem, uraim, hogy meg lesznek velem elégedve. Ebben nagyon téved, barátocskám, mondta Tackle úr. Egy cseppet sem vagyunk magával megelégedve. Magát mi egy figyelmetlen pimasznak tartjuk, szólt a narancs színű bársonyban járó úr. És alávaló tolvajnak, tette hozzá a zöld térnadrágos lakály, és javíthatatlan gazembernek, tette hozzá a piros posztó libériás. Harris, a szegény zöldségárus, nagy alázatossággal hajlongott, mielatt az inasurak igazi apró zsarnokok módjára elhalmozták ezekkel a díszítőjelzőkkel. És miután mindegyikük mondott valamit, hogy éreztesse vele a fölényét, Tackle úr hozzálátott az ürű comb felszeleteléséhez, és kitett egy-egy szeletet mindenkinek a tányérjára. Alig fogtak hozzá az est eme legfontosabb műveletéhez, amikor az ajtó hirtelen felpattant, és belépett rajta még egy úr ólomgombos, világos kék libériában. Elkésett, mondta Tackle úr. Megsértette a szabályainkat. Elkésett. Nem, nem, igazán nem tehetek róla, mondta a kék színű úr. Hallgassák meg, ítéljenek mindnyájan. Lovagi a szolgálat. Légy ott a színházban. Ó, mi a szösz, mondta a narancs színű úriember. Igazán, becsületemre mondom, felelte a kék libériás. Megígértem, hogy 10:30-kor elmegyek a legfiatalabbik kisasszonyunkért, és minthogy olyan ritka szép kislány, nem bírtam lelkemre venni, hogy cserbe hagyjam. Nem akartam megsérteni a tisztelt társaságot, uraim, de a szoknya, uraim, az szoknya, és annak nem lehet ellenállni, uraim. Magam is azt gyanítom, hogy van valami a dologban, mondta Tackle úr, ahogy az új vendég leült szemmellé. Észrevettem már egyszer-kétszer, hogy nagyon rátámaszkodik a maga vállára, amikor a kocsiból kisegíti vagy besegíti. Ej, igazán, Tackle, minek beszéli ki az embert? Mondta a kék libériás. Nem szép magától. Lehet, hogy egy-két jó barátomnak már elmondtam, hogy milyen isteni teremtés, és hogy már jó néhány kérőt minden érthető ok nélkül kikosarazott, de azért nem, nem, igazán Tackle idegenek előtt ráadásul. Ez nem való. Minek beszél ilyesmit? Több tapintatot, édes barátom, több tapintatot. És azzal a kék libériás úriember rántott egyet a nyakravalóján, megigazította a kézelőjét, aztán a fejét csóválgatta és a homlokát ráncolgatta, mintha még sok egyéb is volna, amit elmondhatna, ha akarna, de hát csupa tiszteletből és tapintatból kénytelen elhallgatni. Minthogy ez a kék libériás zsemleszínhajú, merevnyakú, hányaveti inas, nagyon hencegő és szemtelen alaknak látszott, mindjárt az első pillanatban magára vonta Sam Weller figyelmét. De amikor ráadásul ilyen dolgokkal hozakodott elő, Samnek még nagyobb kedve támadt, hogy közelebbről megismerkedjék vele. Nyomban meg is szólította hát azzal a fesztelenséggel, amely Samnek már a vérében volt. Egészségére, uram, mondta Sam, nagyon szeretem önt hallgatni, olyan szépen tud beszélni. A kék színű úr erre elmosolyodott, mint aki már hozzá van szokva az e fajta dicséretekhez, de ugyanakkor helyes lőpillantást vetett szemre, és azt mondta, reméli, hogy majd közelebbről is megismerkednek egymással, mert minden hízelgés nélkül őszintén megmondhatja Weller úrnak, úgy látszik, minden képessége megvan hozzá, hogy kedves fiú legyen, és szakasztott olyan ember, amilyet ő szeret. Roppant jóságos hozzám, uram, mondta Sam, de hiszen ön valósággal burokban született. Hogy érti ezt? Kérdezte a kék libériás úriember. Hát, azt a fiatal hölgyet gondolom, felelte Sam. Tudja, Pál, mit kaszál? Van annak szeme, annak a kisasszonynak? Ó, értem, értem. Weller úr lehunyta az egyik szemét, és akként csóválta jobbra-balra, hogy a kék libériás úr hiúságának szer fölött hízelget vele. Úgy látom, hogy ön nagy kópé, Weller úr, mondta a két libériás. Dehogy felelteszem. Ezt a nevet nem tudom elvitatni öntől. Önhöz sokkal közelebb van, mint hozzám, ahogy az egyszeri ember is mondta a kertből a másiknak, aki a kertfalon kívül volt, mikor a megvadult bika rohant feléje az úton. Nos, hát igen, Weller uram, mondta a kék úr. A kicsikére bizonyára hatott a megjelenésem és a modorom, azt hiszem. Hát képzelem is, hogy a kisasszonyka ennek nem tudott ellenállni, mondta Sam. Talán maga is érdekelt fél valami hasonló ügyben, kérdezte a kék libériás hölgyek kedvence, miközben egy fogpiszkálót húzott ki a mellé zsebéből. No, nem éppen, felelte Sam. Az én gazdámnak nincsenek kisasszony leányai, mert különben én is okvetlenül megkörnyékeztem volna egyet közülük. Így azonban alig hiszem, hogy grófnén alul szóba álljak vászoncseléddel. Esetleg beérném egy dúsgazdag fiatal nővel, akinek rangja nincs, ha tudnillik halálosan belém szeretne, különben nem. Nagyon jól teszi, Weller úr, mondta a két libériás. Az ember nem dobhatja magát oda, és a magunk fajta ember, Weller úr, a magunk fajta ember, aki a nagyvilágban forgolódik, nagyon jól tudja, hogy egy csinos egyenruhának előbb vagy utóbb, de okvetlenül meghódol az asszonynép. Köztünk maradt szó legyen. Ez az egyetlen dolog, amiért érdemes szolgálatot vállalni. Tökéletesen igaza van, mondta Sam. Hát persze, hogy csak ezért. Ahogy bizalmas beszélgetésükben idáig jutottak, minden vendég elé poharat tettek, és mindegyik úr megrendelte a kedvenc italát még a kocsmai záróra előtt. A kék libériás és a narancsszínű úriember, akik a társaság arisztokratái voltak, hideg pálinka szörpöt rendeltek citrommal és cukorral, a többiek kedvenc itala fenyő pálinka volt szódavízzel és cukorral keverve. Sam a zöldségárust semmire kellő gazembernek nevezte, és egy nagy tál puncsot rendelt. És ez a két cselekedete nagy mértékben emelte tekintélyét a válogatott zártkörű társaság előtt. Uraim, szólt a két libériás, egy tökéletes, ifjú világfi modorával, emelem poharam a hölgyekre. Halljuk, halljuk, mondta Sam, a szép menyecskékre. Valaki hangosan elkiáltotta magát, hogy rendre, és John Smoker úr, mint aki Weller urat bevezette ebbe a társaságba, bátorkodott figyelmeztetni Samet, hogy az a kifejezés, amelyet az imént használt, nem parlamentáris. De melyik kifejezés, uram? Kérdezte Sam. A menyecske, uram, felelte John Smoker, és komoran ráncolgatta a homlokát. Mi itt nem ismerünk ilyen kifejezéseket. Ó, annál jobb, mondta Sam. Akkor hát visszavonom ezt a kifejezést, és drága angyaloknak fogom őket nevezni, ha mágia uram is megengedi. A zöld térnadrágos úr agyában, mint a némi kétség támadt volna, hogy vajon lehet-e az elnököt jogszerint mágiának nevezni, mint hogy azonban a társaság úgy látszik jobban törődött a saját jogaival, mint az elnökével, ez a kérdés szóba sem került. A háromszögletű kalapos úr kurtán köhintett egyet, és hosszan nézett farkas szemet szemmel, de nyilván jobbnak látta egy szót sem szólni, hogy még rosszabbul ne járjon. Rövid szünet után az egyik úr, hímzett kabátban, mely a sarkát verte, és hasonlóan hímzett mellényben, mely fölül még a lábszárait is melegen tartotta, nagy buzgalommal keverte meg fenyő pálinkáját szódavízzel, aztán egy hatalmas lendülettel egyszerre talpon termett, és kijelentette, hogy néhány szót óhajt a társasághoz intézni, mire a háromszögletű kalapos személyiség nyomban kifejezést adott abbeli meggyőződésének, hogy a társaság nagyon boldog lesz, ha meghallgathatja azokat a megjegyzéseket, amelyeket a hosszú, kabátos úriember előterjeszteni kívánt. Uraim, röstelkedve lépek önök elé, mondta a hosszú, kabátos férfiú, mert fájdalom, csak egyszerű kocsis vagyok, és csak, mint tiszteletbeli kültag jelenhetek meg ezeken a kellemes szoárékon. Mindamellett, uraim, kötelességemnek tartom, s ha szabad-e kifejezést használnom, érzem, hogy sebesen hajt a kötelesség, hogy egy szomorú eseményt közöljek önökkel, amelyről tudomást szereztem, és amelyről bízvást elmondhatom, hogy mindennapi működésem körén belül történt. Uraim, barátunk, Weifers úr, Minden szem a narancs színű bársony libéria felé fordult. Barátunk, Weifers úr, benyújtotta lemondását. A társaság nagy meglepetéssel hallgatta mindezt. Az urak a szomszédjukra néztek, aztán a kocsisra, aki állva szónokolt. Önök joggal vannak meglepetve, uraim, folytatta a kocsis. Nem akarok előhozakodni az okokkal, amelyek ezt a vesztességet, ezt a szolgálatra nézve pótolhatatlan vesztességet előidézték, de fölkérem Weifers urat, hogy fejtse ki ő maga az okait tisztelőinek és barátainak okulására és épülésére. Mint hogy az indítvány zajos helyesléssel fogadták, Weifers úr kifejtette okait. Kijelentette, hogy ránézve minden esetre kívánatos lett volna, ha továbbra is megmarad abban az állásban, amelyről éppen most lemondott. Nagyon pompás és drága egyenruhában járhatott, a család nőtagjai roppant szeretetre méltóak voltak, és kénytelen azt is beismerni, hogy az állásával járó kötelességek nem vették őt túlságosan igénybe. Legfőbb dolga, amit kiszabtak rá, abban állt, hogy egy másik úr társaságában, aki szintén lemondott, mennél többet nézegessen ki a hall ablakán. Szerette volna megkímélni a társaságot attól a kínos és fölháborító részlettől, amelyre most rá kell térnie, de minthogy magyarázatot kívántak tőle, nincs más választása, mint bátran és nyíltan kijelenteni. Gazdái azt kívánták tőle, hogy hideg húst egyék. El sem lehet képzelni, hogy ez a vallomás mekkora fölháborodást váltott ki a hallgatóságból. Hangos gyalázat kiáltások vegyültek össze dühös morgásokkal és sziszegésekkel, ami eltartott egy negyed óráig. Weifers úr azután még hozzátette, hogy ezt a botrányos dolgot részben talán saját engedékeny és alkalmazkodó természetének kénytelen betudni. Világosan emlékszik még, hogy egy ízben beérte sózott vajjal, sőt mi több, egy alkalommal, amikor valaki váratlanul megbetegedett a házban, ő annyira megfeledkezett magáról, hogy saját kezüleg vitt föl egy szenes kosarat a második emeletre. Bízik benne, hogy hibáinak ez az őszinte beismerése nem fogja őt barátai jó véleményében kisebbíteni, vagy ha igen, reméli, hogy az a gyorsaság, amellyel az érzelmei ellen intézett legutóbbi nemtelen támadást megtorolta, ismét vissza fogják őt helyezni barátai becsülésébe. Weifers úr beszédét zajos elragadtatással fogadták, és lelkesülten ittak a jeles mártír egészségére. Mire a vértanú köszönetet mondott, és felköszöntötte vendégüket is, Weller urat, akit ugyan nincs szerencséje közelebbről ismerni, de aki John Smoker úr barátja, ez pedig elegendő ajánlólevél bárhol és bármiféle úri társaságban. Ennél fogva indítatva érezte volna magát, hogy szabályszerűen felköszöntse Weller urat, ha barátai bort innának. Minthogy azonban a változatosság kedvéért éppen pálinkát isznak, és nem volna helyén való minden felköszöntő után egy telekupát kiüríteni, azt indítványozza, tekintsék úgy, mintha a formának is eleget tettek volna. A felköszöntő végeztével mindenki hörpintett egyet a poharából szem egészségére. Szem pedig, miután a nagy kanállal merített, a két teli pohár puncsot kiitta a saját egészségére, köszönet fejében talpra esett kis beszédet mondott. Öreg cimboráim, mondta Szem, mi alatt a lehető legfesztelenebbül töltötte meg ismét a poharát puncsal. Hálásan köszönöm ezt a szép megtiszteltetést, amely olyan helyről ér, hogy egészen oda vagyok az örömtől. Már sokat hallottam az önök testületéről, de annyit mondhatok, sohasem hittem volna, hogy olyan rendkívül kedves emberek, mint ahogy a most saját szememmel látom. Én a magam részéről csak azt remélem, hogy ügyelnek majd magukra mindig, és egy hajszálnyit sem fognak engedni a tekintélyükből, amelyben mindenki gyönyörűségét leli, aki csak a városban jár, és amelyet magam is mindig repeső szívvel néztem, amikor még csak félekkora kölyök voltam, mint az igen tisztelt mágia barátom részgombos bojtja. Ami pedig a narancssárga ruhájú elnyomott áldozatot illeti, mindössze csak annyit mondhatok, hogy remélhetőleg talál majd magának olyan jó helyet, amilyet megérdemel, és ott nem fogják őt ismét hideg vacsorákkal gyötörni. Sam nyájas mosollyal visszaereszkedett a székére. Beszédét zajos tetszés jutalmazta, és a társaság aztán föl is kelt az asztaltól. Ugyan öregem, csak nem akar komolyan elmenni, fordult Sam Weller úr a barátjához, John Smoker úrhoz. Sajnos mennem kell, mondta Smoker úr. Megígértem Benthamnek. Az már más, mondta Sam. Akkor csak menjen. Mert még a végén Bentham nyújtja majd be a lemondását, ha megvárakoztatja. De maga csak nem megy, mágia uram. De bizony megyek, mondta a háromszögletük alapos úriember. Micsoda? És a puncs háromnegyed részét itt hagynák az asztalon, mondta Sam. Ostobasság, üljön vissza a helyére. Ilyen meghívásnak Tackle úr nem tudott ellenállni. Letette át újra a kalapját és a botját, amelyet már a kezébe vett, és kijelentette, hogy a jó barátság kedvéért megiszik egy pohár puncsot. Minthogy a kék libériás úr egy irányban lakott Tackle úrral, őt is könnyű volt maradásra bírni. Mikor a puncsot már félig kiitták, Sam néhány osztrigát hozatott be a boltból, és a puncs meg az osztriga együttesen olyan virágos jókedvre hangolta őket, hogy Tackle úr háromszögletük alapjával a fején és bottal a kezében az osztriga héjak között eljárt egy jó kis matróztáncot, amihez a világos kék úr szolgáltatta a kíséretet egy nagyon leleményes hangszeren, amelyet egy fésűből és egy szelet sejem papírosból állított össze. Végre, amikor már semmi sem maradt a puncsból, és az éjszakából is alig valami, fölkerekedtek azzal a szándékkal, hogy mindnyájan szépen hazamennek. De alig, hogy Tackle úr kijutott a szabad levegőre, hirtelen az a kívánság szállta meg, hogy végig nyújtózzék a kövezeten. Sam úgy gondolkozott, hogy kár volna vele ellenkezni, és hagyta, hogy tegye, ami neki tetszik. De mivel, hogy a háromszögletű kalapnak ilyen körülmények között lába kelhetett volna, Sam nagyon okosan a kék libériás úriember fejébe nyomta, a vastag botot pedig a kezébe adta, magát az úriembert pedig odatámasztotta a kapuhoz, meghúzta a csengőt, és szép, nyugodtan hazasétált. Aznap reggel Pickwick úr jóval korábban kelt föl, mint rendesen, teljesen felöltözve lement a földszintre, és csöngetett az inasának. Sam, szólt Pickwick úr, amikor Weller úr megjelent a hívásra. Csukja be az ajtót. Weller úr engedelmeskedett. Tegnap éjjel itt egy kellemetlen dolog történt, Sam, mondta Pickwick úr, és ennek következtében Winkle úrnak tartania lehet Dowler úr erőszakosságától. Hallottam már az öregasszonytól odalent, felelte Sam. Sajnos, még azt is hozzá kell tennem, Sam, folytatta Pickwick úr, szerv fölött bosszus arckifejezéssel, hogy ettől az erőszakosságtól való félelmében Winkle úr kereket oldott. Kereket oldott, mondta Sam. Ma reggel korán eltávozott a házból anélkül, hogy csak egy szóval is bejelentette volna nekem, mondta Pickwick úr. Elment, nem tudom, hogy hová. Itt kellett volna maradnia, és meg kellett volna verekednie vele, felelte Sam megvető hangon. Ezt a Dowlert ugyancsak könnyű volna megtanítani Móresre. Az bizony meg lehet, Sam, felelte Pickwick úr. Magam sem tartok sokat ennek az úrnak a vitézségéről, meg a bátorságáról. De hát, akárhogy áll is a dolog, Winkle úr eltűnt. Meg kell őt találni, Sam. Meg kell őt találni, és vissza kell hozni. De ha nem akar visszajönni, uram, kérdezte Sam. Akkor kényszeríteni kell rá, Sam, felelte Pickwick úr. És ki lesz az, aki kényszeríteni fogja, kérdezte Sam, mosolyogva. Maga, felelte Pickwick úr. Igenis, uram. Ezzel Sam kiment a szobából, és csak hamar hallatszott, amint bezárta maga mögött a kaput. Két óra múlva visszajött, olyan nyugodt arccal, mint a lehető legközönségesebb megbízásban járt volna el, és hírül hozta, hogy egy úriember, akinek a személyleírása teljesen ráillik Winkle úrra, aznap reggel Bristolba utazott a Royal szállodától induló postakocsin. Sam, szólt Pickwick úr, és megragadta inas a kezét. Maga igazán nagyszerű gyerek, megbecsülhetetlen ember, utána kell utaznia, Sam. Igenis, uram, felelte Sam. Mihelyt nyomáról el, rögtön írja meg nekem szem, mondta Pikvik úr. Ha maga elől is meg akarna szökni, akkor üsse le, vagy zárja be. Mindenre felhatalmazom szem. Lesz rá gondom, uram, felelte szem. Mondja meg neki, folytatta Pikvik úr, mondja meg neki, mennyire fölizgatott, mennyire bánt, és mennyire fölháborít, hogy ilyen különös viselkedése ragadtatta magát. Megmondom, uram, felelte szem. Mondja meg neki, folytatta Pikvik úr, hogyha magával együtt vissza nem tér ide, ebbe a házba, hát majd vissza fog jönni, én velem, mert magam megyek elérte és visszahozom. Ezt is megmondom neki, uram, felelte szem. Mit gondolsz, szem? Megtalálja majd vajon? Kérdezte Pikvik úr, és komoly szemmel nézett szemre. Meg én, felelte szem, nagy önbizalommal. Megtalálom, uram, ha csak a föld el nem nyelte valahol. Hát akkor jól van, mondta Pikvik úr. Induljon minél előbb, szem. Ezzel az utasítással Pikvik úr egy pénzösszeget nyomott hűséges inasa markába, és meghagyta neki, hogy utazzék rögtön Bristolba a szökevény felkutatására. Szem becsomagolt egy úti táskába néhány szükséges apróságot, és indulni készült. Amikor azonban a folyosó végére ért, egyszerre csak megállt, szép csöndesen visszaballagott, és bedugta fejét a nappali szoba ajtaján. Uram, suttogta Szem. No, mi kell, Szem? Kérdezte Pikvik úr. Jól értettem, uram, amit rám bízott, kérdezte Szem. Remélem, hogy jól, felelte Pikvik úr. Betű szerint értsem, amit a leütésről tetszett mondani, uram? Kérdezte Szem. Betű szerint, felelte Pikvik úr, szóról szóra. Tegye, amit jónak lát. Megmondtam, amit megmondtam. Szem viccentett, hogy érti. Aztán visszahúzta a fejét az ajtóból, és jókedvűen vágott neki felfedező útjának.